reggeli személy.
Ukrajnáról, Kárpátaljáról, az ukrán-magyar viszonyról fogunk beszélgetni Felinec Csillával, a Hunren Társadalomtudományi Kutatóközpont kutatójával. Ön szerint hogyan lehetett azt elérni, hogy legalábbis a magyar társadalom egy részében az Ukrajnából úgy lehetett ellenséget tenni, miközben hát volt egy hagyományos tartózkodás Magyarországon Oroszországgal kapcsolatban, és azért azt nem túl bonyolult látni, hogy Oroszország támadta meg Ukrajnát, és nem fordítva.
Jó reggelt kívánok! Ennek van egy 15 éves története, egész a háború kitöréséig, tehát a teljes körű háborúig, mert valójában ugye 2014 óta tart az orosz-ukrán fegyveres konfliktus, 2022-ig azt lehet mondani, hogy a hagyományos mederben zajló két ország közti viták, barátkozások voltak Magyarország és Ukrajna tekintetében. 2022-ben viszont a háború kitörése és a magyarországi parlamenti választásoknak a választási kampány időszaka az gyakorlatilag egybeesett, és akkor a kormánypártok úgy gondolták, hogy ezt fogják a központba helyezni. Az ember teljesen magán kívül volt, mikor hallotta azokat a propaganda szövegeket, amelyek a háborút felhasználják arra, hogy választásokat nyerjenek egy olyan országban, amelyik ráadásul közvetlen szomszédja ennek a szomszédos ország, ennek a háborús országnak, pluszban ott kisebbségi magyarok is élnek, és a legjobb indulattal azt lehetett gondolni, hogy most ezt felhasználják a választásokra, és aztán gyorsan elfelejtjük ezt a történetet, és elkezdünk egy kicsit normálisabb hangnemet felvenni. De pont az ellenkezője történt. Tehát ha elkezdünk egy negatív propagandát, akkor ez egy idő után a közönség, a hallgatóság az hozzászokik, tehát gyakorlatilag nem lesz semmiféle hatása, és ezért folyamatosan fölfelé kell pörgetni, és egyre durvábbá kell tenni ahhoz, hogy megmaradjon a köztudatba. És gyakorlatilag azóta ebben élünk. Tehát az, hogyha a többségben levő kormány sajtóból folyamatosan ez a propaganda ömlik, akkor hiába látom azt, hogy kint az ég kék, a rádióban azt mondták, hogy rózsaszín, akkor egy idő után rózsaszínnek fogom látni, mert így működik a propaganda.
De miért? Hát felnézek az égre, és mégiscsak látom, hát ez mégse rózsaszín. Hát azt mondják, hogy ez minden világok legjobbika, 4 évet vársz erre a műtétre, ez történik az iskolában, és ennyivel többet fizetsz a sarki boltban. Ez kék, kérem, nem rózsaszín.
Nem. Azt lehet látni, hogy az emberek nem erre reagálnak, tehát amikor a rezsicsökkentés elkezdődött, akkor azt gondoltam, hogy a hazát az drágábban vettük valamikor, mert a fehér ló az többet ér, mint az 1000 forint, amit először írtak rá a számlákra. Ugye most már a mostani gázszámlán az van, hogy több 100 000 forintot, és nem több 10 000 forintot kellene fizetnem, hogyha nem lenne rezsicsökkentés, holott a közgazdászoktól tudjuk, hogy azért ez sem teljesen így van, de az a tábor, amely kitartóan támogatja a Fidesz-KDNP-t, az vakon elhiszi ezeket a mondásokat. Többek között azért is, mert hogy mást gyakorlatilag nem is hall. Tehát főleg, vagy elsősorban a kormánymédiát hallgatja, és ha csak ezt hallja, máshonnan nem tájékozódik. Különösen azért is, mert nincsenek viták. Tehát még azt mondanám, hogy az ellenzéki sajtóban se viták vannak, hanem megkérdeznek egy embert, és az mond valamit.
Azért ennek oka van, hogy ez miért alakult így ki. Mi is látjuk, hogy nem ez a legszerencsésebb. De van ennek is története.
Hát van története, az kétségtelen, de mindezek hozzájárultak ahhoz, hogy nem arról van szó, hogy normális emberi vitákat folytatunk, hanem van egy polarizálódás, az egyik oldal az vakon követ egyfajta hitat, másik oldal is, itt az ellenzékről beszélek, az is bizonyos szempontból vakon követ egy bizonyos hitet, éppen azért, mert nincsenek ezek az értelmes beszélgetések. Értelmes beszélgetéseket azt értem, hogy vitatkozni bizonyos kérdésekről az a normális. Mindig mindenben mindenkivel egyetérteni az a nem normális.
Hát ez biztos, hogy így van. És visszatérve az ukrán-magyar kapcsolatokra, ugye a magyar kormányzati propagandában mindig az volt, vagy még az a hivatal, nyilatkozás, hogy hát a kárpátaljai magyar kisebbséggel mennyi jogtalanság történik, a nyelvtörvény, az iskolarendszer, az összes többi, ezért sem lehet szeretni őket.
Most akkor kezdjük ezzel az oktatási dologgal. Tehát minden mai napig Magyarországon, ha hallgatom a szakértőket, vagy a szakértőnek látszó megszólalókat, akkor nagyon sokszor tapasztalom 2017 óta, tehát 8 éve már azt, hogy még mindig nem tudják megkülönböztetni, hogy két különböző törvényről van szó. Először is van az oktatási törvény 2017-ből, és annak a nyelvi cikkeje, az az oktatási törvény egy komplex iskolareformot írt elő, és annak csak egy része volt az, amelyik az oktatás nyelvével foglalkozott, és van egy 2019-es nyelvtörvény. Tehát talán azért is nehéz megkülönböztetni, mert a közvetítő nyelveken keresztül és nem közvetlenül Ukrajnával foglalkozva beszélnek az emberek Ukrajnával kapcsolatosan. Úgy szoktam mondani, hogy él Ukránt még nem látod, de tudja. És van, tehát a nyelvtörvény azért is lehet így összekeverni Magyarországon, mert ez itt ismeretlen műfaj, de Közép-Európában egyáltalán nem, tehát sok országnak van külön nyelvtörvénye. Na most, ami a különös vita tárgyát képezte, az a 2017-es oktatási törvénynek a nyelvi cikkeje, mivel az azt írta elő, hogy megszűnnek az olyan nemzetiségi iskolák, ahol csak egy nyelven, tehát a nemzetiségi nyelven folyik az oktatás, hanem minden iskola kétnyelvű lesz, mégpedig úgy, hogy a tantárgyak egy részét anyanyelven, a másik részét pedig államnyelven fogják oktatni. Csak hogy ez a cikkely, ez soha nem lépett életbe. Mégpedig azért, mert kétszer is kitolták.
Meghalaszgatták a
tervezést. Igen, tehát elhalasztották kétszer is a bevezetését. 2023 decemberében pedig generálisan megváltoztatták a kisebbségekre vonatkozó törvényeket abból a szempontból, hogy korábban a problémákat leginkább az okozta, hogy nagyon aránytalan a kisebbségeknek a jelenléte Ukrajnában. Tehát ezt úgy kell érteni, hogy míg az orosz kisebbség, aki saját magát azért soha kisebbségként nem érzékelte, nem viselkedett kisebbségként, és a politika se tekintett rá kisebbségként, ők több millióan vannak, az összes többi kisebbség együttvéve is kevesebb, mint 5%, és egyetlen egy kisebbség se éri el az 1%-ot az oroszok kivételével.
Tehát magyarok, lengyelek, románok, ezek a nagyobbak,
és,
nem?
És ráadásul még abban is különbség van. Például lengyelek ugyan élnek az országban, de majdnem 80-90%-uk már nem beszéli az anyanyelvét, míg a románok, vagy a krimitatárok és a magyarok pedig majdnem 100%-ban a nemzetiségük és az anyanyelvük az egybeesik. Tehát ez is egyik különlegessége Ukrajnának, hogy az, hogy nemzetiség és anyanyelv, ezek nem feltétlenül fedik egymást.
Most akkor, ha egy kárpátaljai magyar diák magyarul akar tanulni az iskolában, akkor ezt megteheti. Tehát magyarul tanulhat.
Magyarul tanulhat. A 2023-as változtatás lényege az az volt, hogy megfogadták a Velencei Bizottságnak még 2020-ban megfogalmazott véleményét, amit a balti államokkal kapcsolatban mondott ki, hogy igenis meg lehet különböztetni az orosz kisebbséget a többi kisebbségtől, tehát hogy lehet ilyesfajta diszkriminációt alkalmazni, és ezt az ukrán jogba úgy vezették be, hogy teljes jogkörrel rendelkeznek azok a kisebbségek, amelyek az Európai Unió valamely hivatalos nyelvét beszélik, és akkor ebbe minden kisebbség beleillik, kivéve a krimi tatárokat, de a krimi tatárokat nem nemzeti kisebbségnek, hanem őslakosoknak tekintik, így ők rájuk is automatikusan vonatkozik ez a teljes jogok köre, így tulajdonképpen az oroszok vannak kizárva abból, hogy teljes egészében orosz nyelven tanuljanak, bár még mindig vannak orosz tannyelvű iskolák, illetve azt még fontos hozzátenni, hogy van 2-3 alapozó tantárgy, ami államnyelven van, hát ez értelemszerűen az ukrán nyelv, az ukrán történelem, és akkor van egy új tantárgy, a honvédelmi ismeretek tantárgy, tehát ez államnyelven van, minden más az, tehát a magyar iskolában az magyarul van.
Az orosz kisebbség, ami nagyság tulajdonképpen helyzetében nyilván érdekes, hogy felteszem, azért nagyon sokan közülük ukrán érzelműek, ukránnak vagy Ukrajna polgárának tartják közbe magukat, miközben az anyanyelvük orosz maradt.
Ez egy nagyon helyesen feltett kérdés, mégpedig azért, mert ugye most konkrét számokat nagyon nehéz a népességgel kapcsolatban megmondani, a rengeteg menekült és egyáltalán a háborús körülmények miatt, ezért beszéljünk arról, hogy a háború előtti helyzet, ebből is jól meg lehet érteni azt, amit szeretnék most mondani. Tehát akkor a több mint 40 milliós Ukrajnában 8 és 15 millió közé tették az oroszoknak a lélekszámát. Na most ez nem valami butaság, hogy egy ekkora milliós nagyságrendű különbséget azt nem tudnak leredukálni valamilyen konkrét számra. Egészen másról van szó, mégpedig arról, hogy a 8 millió ez az orosz anyanyelvű és orosz identitású. A többiek pedig, akiknek az anyanyelve az orosz, de ukrán identitásúnak vallották magukat. Tehát csak egyetlen egy népszámlálás volt Ukrajnában a 30 év alatt, a 2014-ben kitört háború miatt is ezt elhalasztották, aztán már nem került rá többet sor, de két kategória is van, tehát anyanyelvet és nemzetiséget is kérdeznek.
Ez ilyen szovjet szokás még, nem?
Hát nem, mert hogy ez a fajta differencia, ez megvan. Ami az oroszt azt sokkal láthatóbbá tette, mint amennyi az oroszoknak a jelenléte az országban, az az, hogy a nyilvánosságban sokkal többen használták az orosz nyelvet, mint amennyien az oroszok voltak, sőt, sok politikusnak is, vagy miniszterelnököknek, államfőknek tanult nyelve volt az ukrán.
Zelenszkij.
Nem csak Zelenszkijnek, például Janukovicsnak is, amikor még miniszterelnök volt, elég rosszul beszélt ukránul, aztán mikor államfő lett, akkor viszonylag jól megtanult, de amikor az újévi beszédét mondta, valószínűleg nem olvashatta, hanem fejből, mert a karácsonyfa nem jutott eszébe ukránul, és akkor megállt a szövegnél, és hosszú hallgatás következik. De tehát a csúcspolitikusok...
Én csak a Gyedmarúzra emlékszem ebből a témakörből.
A csúcspolitikusoknak azért illett ukránul beszélni.
De mondjuk az oktatás, a felsőoktatás, a jobb iskolák oroszul voltak. Szovjet időkben, úgy értem. Tehát a menő felsőoktatási intézményekben inkább oroszba járta az értelmiség, nem?
A szovjet időkben nem az, hogy oroszba járt az értelmiség, hanem gyakorlatilag mindent eltoltak az orosz felé, és orosz iskolában jártak a tagköztársaságban az emberek, sőt az adott köztársaságnak a nyelvét azt nem is volt kötelező tanulni, az fakultatívan, tehát valaki kérvényt írt, hogy én orosz iskolában járok, és nem akarom megtanulni az ukrán nyelvet, bár itt élek Ukrajnában, akkor nem kellett bejárnia arra az órára. Sőt, a szovjet időszakban megindult az ukrán nyelvnek egy nagyfokú lebutítása, helyesírás és szókincs tekintetében is, és ennek volt az a következménye, hogy ugye a szocialista időkben itt Magyarországon is sokan tudtak oroszul, és azt mondták, hogy az orosz nyelvelők simán megértik az ukrán nyelvet. Ez igaz, csak nem ma. Tehát a 91 utáni időszakban megindult egy ellenkező folyamat, akkor visszatértek a gyökerekhez.
És a vodkából horilka.
Igen, tehát hát nem egészen, mert a vodka az orosz, a horilka az hát, ukrán nemzeti ital, ugye magyarul meg pálinka.
Tehát, hogy, minden pálinka,
igen. Igen, tehát hogy megindult egy ellenkező folyamat, tehát amikor az ukrán nyelven is visszatértek a gyökerekhez, visszahoztak olyan betűt is, amit a szovjet időszakban eltüntettek, és egy nagyon fontos dolog az, hogy például aki csak oroszul beszél, az vannak olyan betűk, illetve hangok az ukránban, amit ki se tud ejteni, tehát ez a klasszikus dolog, mikor tanulunk egy idegen nyelvet, és ki se tudjuk ejteni. Tehát az egyik legfontosabb dolog, hogy ne csak cseh szavakat mondjuk, hanem cseh kiejtéssel lehetőleg, hogy más számára is érthető legyen. Így ma már egy komolyabb beszélgetést, például amit most folytatunk, simán csak az oroszról ezt egyáltalán nem lehet megérteni. És fontos hozzátenni, hogy ez a 2017-es oktatási törvény, illetve a 2019-es nyelvtörvény, ez valóban egy drasztikus beavatkozás volt a nyelvi folyamatokba, de nem elindított vagy elkezdett valamit, hanem egy létező folyamatot, tehát egy magától is elindult és létező ukránosodási folyamatot gyorsított volna fel. El, de az adott körülmények között ezt végül is nem a törvények tették meg, hanem a háború kitörése. Ugyanis a legtöbb orosz szól beszélő, illetve orosz identitású ember, ez pont azokban a megyékben él, ahol a háborús terület van. És azt bizony nem tudták elképzelni, hogy az orosz hadsereg jön őket itt felszabadítani az ukrán elnyomás alól, úgyhogy közben megöli őket. Tehát ez azért konkrétan drámai változást hozott abban, hogy hogyan viszonyuljanak az ukrán államhoz, és nagyon sokan, elsősorban persze azok, akik ukrán identitásúak voltak, elkezdtek nagyon sürgősen ukránul beszélni, de ennek ellenére az orosz, mint olyan, az nem tűnt el. Tehát a maga a nyelv is létezik, és beszélnek rajta, vagy a híres Azov ezred, amelyiket ukrán szélsőséges nacionalistaként bélyegeztek fel, meg annak is a lingua frankája az orosz nyelv, az ukrán hadseregnek a jelenlegi főparancsnoka az orosz nemzetiségű és anyanyelvű olyannyira, hogy a szülei Oroszországban élnek, és ezt lehetne folytatni. Tehát, hogy ez egy meglehetősen érdekes helyzet, és meglehetősen érdekes dolog ebből a szempontból. Illetve Harkov polgármestere mondta az egyik interjúban, hogy Harkov is egy olyan város, ami az ország keleti részében van, és ott is nagyon erős volt az orosz nyelvnek a jelenléte a nyilván térben, hogy ne tessék sürgetni, ez már egy megállíthatatlan folyamat, hogy itt minden ukrán lesz.
Velinec Csilla, a Hunren Társadalomtudományi Kutatóközpont főmunkatársa a vendégünk. Egyszer megállított Kárpátalján egy rendőr valami szabálytalanságért, és én próbáltam neki hát oroszul válaszolni, és rám szólt, hogy maga hol van? Hát ez nem Oroszország. Így, hogy nem is tudott megbüntetni, mert így nem értettem, hogy mit mond tovább. De volt benne, ez még a háború előtt történt. Ugye, mit tudunk a magyar kisebbség, kárpátaljai magyar kisebbség helyzetéről? Azt az önírásaiból tudom, hogy a háború előtt olyan 130 ezresre becsülték az ott élő magyarok létszámát, de beleértették azokat a, nem tudom, ezreket, tízezreket, akik Lengyelországban, Csehországban, Magyarországon, nem tudom, hol dolgoztak már tartósan, tehát életvitelszerűen már nem nagyon tartóztottak Ukrajnába, és azóta gondolom ez a szám tovább csökkenhetett ugye a menekültek miatt.
Térjünk vissza ahhoz, hogy egyetlen népszámlálás volt Ukrajnában, mégpedig 2001-ben. Akkor már Ukrajna lakosságának a csökkenése volt tapasztalható. a legnagyobb létszám 1992-ben a függetlenség utáni első évben rendelkezett Ukrajna, akkor 53 millió körül volt.
53?
Igen, 53. És a 2001-es népszámlálása már ez a szám legalább 3 millióval csökkent, és hogyha az egyes nemzetiségüket nézzük, akkor szintén mindenki csökkent, vagy stagnált, de olyan nem volt, hogy növekedett volna. És a stagnáló létszámú nemzetiségekhez tartoztak a magyarok is. Tehát ahogy a függetlenség elején 160 ezeren voltak, ugyanúgy 2001-ben is, tehát ezt most a nagyságrendet mondom. Ettől függetlenül az elmúlt 30 évben itt Magyarországon a politikai megnyilatkozásokban többször előjött az arra való hivatkozás, hogy a 200 ezeres kárpátai magyar kisebbség 200 ezer kárpátai magyar soha nem volt. Aztán 2017-ben tulajdonképpen a magyar kormány, a Nemzetpolitikai Államtitkárság felügyelete alá tartozó Bethlen Gábor alaptámogatásával végeztek Kárpátalján egy árnyék népszámlálást. Ez nem valami kuruzslást jelent, hanem szociológiai módszerekkel, tehát nem hivatalos népszámlálás formájában, de nagyon jól meg lehet becsülni azoknak a lélekszámát, hogy például Kárpátalján akkor hány magyar lehetett, és akkor mérték ezt a 130 ezeres lélekszámot, de úgy, hogy ebbe benne volt már az a legalább 20 ezer ember, aki tartósan külföldön vállalt munkát. Na most erre következett a 2022-es széleskörű háborúnak a kiterés, ezt azért így mondom, hogy azért a háború az nem 2022 óta, ezt szeretném hangsúlyozni, 2014 óta zajlik. Akkor volt egy nagy kiáramlás, de mondjuk ezt detektálni itt Magyarországon is nehéz, hiszen ők nem menekültek, hiszen a kárpátai magyarok közömmel, vagy talán mindenki egy-két magyar kivétele, magyar állampolgár is, annak ellenére, hogy Ukrajnában a kettős vagy többes állampolgárság nem engedélyezett, de ezzel kapcsolatosan nincsenek szankciók. Tehát volt próbálkozás arra, hogy ezt valamiképpen kizárják. Ez is az oroszoktól való félelem volt, mert Oroszország is azt csinálja, hogy ott osztogatja az útlevelet és az állampolgárságot, és aztán pedig kijelenti, hogy háborút indítok, hogy megvédjem az oroszokat. Tehát ugye ez a legjobb módja annak, hogy megvédjünk valakit, hogy megyünk és lövünk. A 21. században, és akkor mégis vannak azok a politikai táborok, amik azt mondják, hogy rendben van. Ez így. Na most nincsenek tökéletes országok, nincsenek tökéletes szövetségi rendszerek. Tehát semmi nem tökéletes, mi magunk sem, meg az életünk sem, meg semmi sem, meg tudomásul kell venni, hogy nem érvényesülhet az egyes ember akarata, mert rajtunk kívül még néhány milliárdan azért vannak kint körülöttünk, de azért azt elég világosan el lehet dönteni, ahogy a Szovjetunióban mondták, hogy a rothadó nyugaton akarok-e rothadni, vagy inkább Szibériába. Hát én most nem tudom, de nekem a nyugat az sokkal szimpatikusabb mindenféle tekintetben, annak ellenére, hogy ezeket a keleti szláv nyelveket én jól beszélem, és a kultúrájukat is azt hiszem, hogy állíthatom, hogy nagyon jól ismerem.
Nyilván így általánosságban nehéz róla mit mondani, de milyen a ma a kárpátaljai magyarok helyzete Kárpátalján? Tehát milyen a viszony az emberek között a nem magyarokkal, a lehetőségeik? Most háború, mindent egybevéve persze.
Hát először is ugye van egy alapvető félelem, ami nem magyar sajátosság, hanem mindenkire vonatkozik, a nagyon bátor ember is fél, tehát ez egy normális emberi reakció. Háború van, általános mozgósítás van, szörnyű dolgok történnek, tehát ez maga a háborúnak a velejárója. az egy reális probléma, hogy a magyarok zömében nem tudják az államnyelvet. A magyarok főleg faluhelyen és a határ közelében, tehát a magyar-ukrán határ közelében élnek. Olyan, hogy diaszpora az országon belül az nagyon minimális, tehát majdnem 100%-ban itt Kárpátalján és a határ mentén élnek. Na most abból kifolyólag, hogy az államnyelvet nem beszélik, így nem is nagyon tájékozódnak arról, hogy egyébként mi van az országban, hanem hallják a magyar állami kormánypárti rádiót, televíziót, és akkor gyakorlatilag belekerülnek egy csapdahelyzetbe. Mert azt hallják, hogy az ukránokat utálni kell, az ukránok háborúznak, nem az oroszok, és igazából ez a félelmüket megsokszorozza, szerintem egy eléggé nehezen gyógyítható közösségi sokkot is okoz, hogy akkor most túl azon, hogy félek a háborútól, félek a mozgósítástól is, én még az anyaországon politikusaitól azt is hallom, hogy az ukránok rosszak, és tőlük is féljek még külön, mert hogy nem tudom én, mit okoznak nekem.
Még a háború előtt egy ukrán kollégám, barátom, egy nagyon liberális fiatalember, még a tetejében a felesége, ha jól emlékszem, magyar is, mondta azt, hogy hát a kárpátaljai magyar politika az sérelempolitika. Tehát, hogy mindig mondta ő némi ilyen, nem is tudom, elnézéssel, mindig meg akarnak sértődni valamin.
Ebben van valami, tehát ha az elmúlt 30 évet nézzük, akkor voltak időszakok, amikor volt miért megsértődni, és voltak időszakok, amikor nem volt miért megsértődni. Ettől függetlenül folyamatos volt a politikai megsértődés. Tehát, hogy ez így van. Ezzel én is egyetértek. És plusz ráadásul Magyarországról is eredt ez a fajta befolyás, hogy így kell viselkedni, illetve az állandó viták, amelyek külön kitörtek a választási időszakokban, ugyanis az ukrán választási törvényekben mindig megvolt az, hogy nem lehet külföldi pénzen, illetve külföldi politikusok által kampányolni. Többek között, amikor Poroshenko a 2014 és 2019 közötti államfő a kampány időszakban teleplakátolta Ukrajnát azzal a plakáttal, ahol farkas szemet néz Putyinnal, akkor ezeket a plakátokat le kellett szedni, mert hogy Putyin külföldi politikus, és nem lehet ezzel külföldi politikussal mozgósítani a választásokra.
Tehát ez olyan, mint a Magyarországon leszedetnék a Zelenszkijes, meg Ursula von der Leyenes plakátokat, mert azzal
külföldiek.
Hát külföldiek. De, jó, innen de, nézve külföldiek.
Jó, de most nem választási időszak van itt. Itt kifejezetten a választási időszakról beszélt. Tehát egyébként lehet. Csak a választási időszakban a külföldiek, azok maradjanak otthon. Ettől függetlenül Magyarországról is a politikusaink hiába volt benne a törvénybe, és hiába kérte informálisan Kijev is, hogy ezt a legalább egy-két hónapot, vagy akár rövidebb időt a közvetlen választások előtti egy-két hetet az bírja ki, hogy nem mennek Kárpátaljára, de mindig mentek, és aztán azt mondták, hogy ez a szokásokból következik, korábban is mentünk Kárpátaljára, most miért nem mehetnénk? Hát ez tipikus manipuláció, senki nem mondta, hogy nem mehetnek Kárpátaljára, nem mehetnek kampányolni Kárpátaljára, amikor választási időszak van, mint külföldi politikusok.
A kárpátaljai magyarok, akik Ukrajnába szavaznak, azoknak mi a politikai preferenciájuk, azt tudjuk? Már az ottani politikán, az ukrajnai politikában.
Hát ugye 2019-ben volt államfőválasztás, és a parlamenti választás, 2020-ban pedig önkormányzati választás, azóta pedig nem volt semmilyen választás, mert a hadi állapotban nem lehet a választásokat tartani, tehát törvény szerint sem, meg egyébként sem, tehát miközben civil célpontokat is lőnek folyamatosan országosan. Ez meg több millió állampolgár van külföldön, ez elég nehezen kivitelezhető, plusz az alkotmány alkotmányban benne van, hogy ilyenkor nem lehet választásokat tartani, alkotmány pedig háború idején nem lehet módosítani. Tehát, hogy ez, tehát azt mondani, hogy mi a preferenciájuk, hát a 2019-es államfő választáson a magyar lakta területek, azok Zelenszkijjel szimpatizáltak, és nem az előző elnökkel, Poroshenkóval, aki a legfőbb ellenfele volt ebben a választásokban.
Tehát inkább Zelenszkijre.
Akkor. Igen. Most történt valami, amiért Magyarország nem szereti Zelenszkijt, és akkor kollektívan nem kell szeretnünk Zelenszkijt ebből a kollektívból. Én szeretem a társaságot, de kivonnám magamat, mert én nem politikusként nézek rá, hanem mint kutató. Látom azt is, hogy mit gondolnék, amit nem úgy kéne csinálni, de azt is látom, hogy 3,5 év háború után az ország egy megahatalommal szemben, egy 18 millió négyzetkilométeres országgal szemben, és a világ egyik legnagyobb gazdaságával és fegyverarzenáljával rendelkező országgal szemben még mindig kitart. Az ország belsejében nem voltak zavargások, nem voltak különös incidensek, tehát, hogy ezt a fajta rendet fenntartani, ez magától nem megy. Tehát ehhez azt kell, hogy képesek is tudják működtetni az országot, illetve a nép maga hajlandó arra, hogy együttműködjön az államhatalommal, mert másképp a káosz és az összeomlás következett volna.
Ferinec Csilla, a vendégünk, a Hunrend Társadalomtudományi Kutatóközpont főmunkatársa. Hát, szóval rendszeresen előjönnek ilyen célozgatások, hogy esetleg ezt a háborút, az orosz támadást nem akarta volna-e a magyar politika is valami kis területi revízióra kihasználni. Ugye ezt azért mindig szerencsére cáfolták, vagy többé-kevésbé cáfolták, de mindig ilyen apró jelecskék előkerültek, mintha tényleg lett volna ilyen gondolat. Nem tudom egyébként, hogy tényleg volt-e. Látja ennek bármi realitását, vagy ez tökéletes képtelenség a viszonyokat figyelembe véve?
Hát akkor most egy félmondat erejéig magánember leszek. Én nagyon bízom benne, hogy ez senkinek nem jutott az eszébe, de egyébként ezeknek a hangoknak a kiinduló pontja az mindig Oroszország volt. Tehát Oroszország kezdte el azt mondani, hogy kell neki Ukrajna 3/4, többit pedig odaadja a szomszédoknak, és akkor itt Magyarországon is volt persze mindig, aki ezt lelkesen támogatja. Azért bármiről van szó, azt ne felejtjük el, hogy bárminek van híve. A kérdés az, hogy mennyi híve van. Ezért is csodálkozom azon, hogy ez az állandó negatív propaganda, amit a magyar kormány végez, hogy nem fél attól, hogy egyszer csak kritikus tömeg keletkezik, amit nem tud kezelni. Tehát minden társadalomban van szélsőség, bizonyos mennyiségű szélsőség, de az egyáltalán nem mindegy, hogy otthon szotyolázás vagy meccsnézés közben mondja vagy gondolja azt, amit akar, vagy pedig kimegy az utcára, mert amikor kiment az utcára, akkor bármivel ment ki az utcára, mindig vannak hozzá csapódók, és ez a tömeg ugye ez egyre szaporodik, hogyha egyre inkább azt látja, hogy ezt lehet mondani, ezt lehet gondolni, sőt ez a hivatalos álláspontja az országnak.
De most azt mondta, hogy azt reméli magánemberként, hogy nem, de mint kutató látja ennek a legminimálisabb realitását, és azon kívül, hogy Oroszország nyilván mond ilyeneket, mert mibe kerül neki.
Nem láttam semmi olyan dokumentumot, illetve nem vettem részt semmilyen olyan érdemi megbeszélésbe, ahol ez bárki vagy cáfolni, vagy alátámasztani tudta volna. Tehát ez a helyes megfogalmazás. Tehát kutatóként nem lehet csak úgy a levegőből beszélni, tehát annak alapjának kell lenni, amit mondunk vagy állítunk, tehát nem csak egyszerűen kitalálom és a levegőből valamit itt elkezdek beszélni, sőt azt is meg lehet hallani, legalábbis aki komolyan foglalkozik egy témával, hogyha beszélgetünk valakivel valamiről, hogy csak annyit tud, amennyit éppen beszél, vagy pedig a az eszenciáját mondja egy jókora tudásnak, és hát akkor az első 3 percben tudom, hogy kivel beszélek, és mit kell erről gondolnom.
Jó, ahhoz, hogy valaki politikai nyilatkozatokat tegyen, nem kell sok tudás.
Hát ahhoz nem. Tehát az,
bár ott se ártana.
Ott kell tudás ahhoz, hogy meghatározza az irányokat, de hogy ezt folyamatosan elismételje, ahhoz nem kell sok ész.
Kárpátaljai ukránok között van erre valami reakció, hogyha előkerülnek akár Oroszországból is ilyen hangok, vagy valami félelem, hogy lehet ilyen próbálkozás, akár azért, mert a propaganda eliteti velük, vagy azért erre csak legyintenek ott?
Hát az ukrán sajtóban is szoktak erre reagálni, és időnként feltételezik is azt, hogy ez nem egyszerűen orosz propaganda, hanem esetleg a magyar politikum ezt valóban gondolhatja, és valóban lehetnének ilyen törekvései, de nem, ez nem egy általános dolog. Illetve ne felejtjük el, hogy most a háború következtében óriási változás az is, hogy nem csak külföldre került menekültként több millió ukrán, hanem az ország maga is meglehetősen összekeveredett, ugyanis több milliós belső menekült is van. Így Kárpátalja lakossága is nagyon nagy számú menekültet szívott fel.
Már Kelet-Ukrajnából jöttek, ide
Nyugat-Ukrajnába. Főleg, tehát főleg Kelet-Ukrajnából, de az ország egész részéről elmozdultak az emberek, illetve megszállt területekről is, meg a háborús övezetekből is. És van, aki itt nem állt meg egész Kárpátaljáig. Gondolom, ez többek között azért is van, mert Kárpátalját csak egyetlen egyszer érte rakétatámadás. Hát voltak eltévedt drónok, tehát arról nem tudjuk egészen pontosan, hogy azok célzottan kerültek be a kárpátaljai légtérbe, vagy hát van az úgy, hogy nem engedelmeskedik úgy, ahogy kellene.
Mert ugye ez egy biztonságosabb rész volt, tehát ebből azért az is következik, hogy akkor ha a magyarok létszáma nem is, de az aránya tovább csökken, hiszen ukránok száma megnőtt.
Hát igen, az ukránok és az oroszok is, mert főleg a keleti megyékből vannak a menekültek, és ott ugye nagyon sok orosz élt. Úgyhogy Kárpátalján most talán többen beszélnek oroszul, mint korábban. Mind a mellett azok, akik ott éltek és oroszul beszéltek, azok főleg ukránul igyekeznek beszélni. Tehát, hogy mondtam, ez egy általános tendencia volt már a háború, a nagy háború előtt is, de háborúnak az a sokja, hogy idejött az orosz hadsereg, és azt a területet, amelyeket állítólag meg akarja védeni, az gyakorlatilag nem csak, hogy a földet tette egyenlővé, hanem élhetetlenné teszi, és ez nem először van így, gondoljunk a 90-es évekbeli 2 csecsen háborúra, ennek már hány évtizede, és még mindig vannak olyan területek, amelyik néptelen, éppen ezért, mert a háború következtében gyakorlatilag legyarulták és élhetetlenné tették.
Igen, bár hogyha egyszer vége lesz ennek a háborúnak, nem látszik, hogy mikor, akkor lehet, hogy Ukrajna újjáépítése talán, miután közelebb van Európához, akár így vagy úgy, gyorsabban fog menni, mint a Európából nagyon nehezen látszó csecsenvidékeké. Talán.
Hát az a csecsenföld az Oroszország területe.
Igen.
Ukrajna viszont szerette volna mindig is elkerülni azt, ami a Belorussziának a sorsa. Tehát a Belarusz és Oroszország az gyakorlatilag egy ország. Ez még a 90-es években létrehozták a Oroszország és Belarusz Uniót, ami 2000-ben lépett életbe. Akkoriban, amikor erről beszéltem, akkor tulajdonképpen kiröhögtek miatta. Ma már mondják is azt időnként, hogy nem Oroszország és Belarus, hanem az uniós államról van szó, és gyakorlatilag Belarus az önálló cselekvést megfosztott szatellit állam. Most Ukrajna ez nem akar lenni szatellit állam ma egy Oroszországnak, tehát sokkal inkább egy Európai Uniós gazdaság és politikai szövetségben, ami a kultúrája megőrzését, az identitása megőrzését is segíteni gondolkodik. És egy nagyon fontos dolog, hogy a főhatalom ugye Ukrajnában az államfő kezébe van, és általában az államfőket úgy határozták meg, hogy oroszparti vagy nyugatparti. Szerintem ez a sajtó leegyszerűsítő hozzáállása. Azért, mert így lehetett talán a legkönnyebben elmagyarázni, de valójában az összes elnök valamilyen módon igyekezett bizonyos távolságot tartani Oroszországtól, csak ezt más módszerekkel próbálta. Volt, aki bátrabban, volt, aki kevésbé bátran, de ne felejtjük el, hogy például az a Janukovics, aki a leginkább orosz pártinak tekinthető
és ilyen talán Oroszországba is menekült.
Sajtó megközelítésben is, aki ugye elmenekült az országból, hátrahagyva a híveit egyetlen szó nélkül, tehát ez már önmagában is egy nagyon negatív dolog, és talán alatta volt a legközelebb Ukrajna Oroszországhoz, mint amellett az Európai Unióval a társulási megalapodás és a szabadkereskedelmi egyezménynek a letárgyalása éppen az ő időszakában történt meg, és a forradalom 2013-14-ben amiatt tört ki, hogy néhány héttel az aláírás előtt az akkori miniszterelnök Mikola Azarov kiállt, és azt mondta, hogy Ukrajna nem fogja aláírni. Nyilván Moszkvában megüzenték, hogy ezt nem lehet tárgyalgatni, lehet akármeddig, de aláírni ilyen megállapodásokat nem. Tehát nyilván Oroszország arra számított, hogy ez egy ilyen soha véget nem érő sztori, hogy Európával tárgyalgatnak, de kiderült, hogy mégiscsak sikerült elérni a célhoz, és ezt már nem engedte meg Oroszország.
Egyébként ennek a különválásnak egy ilyen érdekes része, amikor a pravoszláv egyház, ugye az ukrán elválik a moszkvaitól, és egy ilyen autokefált, tehát egy ilyen saját jogú pravoszláv egyházat hozott most már létre.
Igen, és ezt meg szokták kérdezni, hogy hogy lehet az, hogy hát most egy ilyen, ha magyar példát mondanék, hogy lehet az, hogy valaki eddig református volt, és akkor ezt meg katolikusnak kell lennie? Hát egyáltalán nem erről van szó. Tehát ugyanúgy ortodox vagy pravoszláv lesz, tehát ez ugyanaz a szónak a szinonimája. Csak az a kérdés, hogy a Moszkvának alárendelt patriarchátus, vagy Kijevnek alárendelt önálló patriarchátus, ugyanis a római katolikus egyházban a római pápa az egyházfő, az ortodox egyházakban pedig a konstantinápolyi pátriárk az egyenlő közt az első. Tehát most a kijevi ortodox egyháznak a feje az ugyanolyan rangú, mint a moszkvai.
2 percünk maradt. Még akar valamit mondani erről a kémhistóriáról, vagy ez nem kutatói feladat értékelni az ilyesmi?
Amióta nem tartozik a kutatási területembe, de itt vannak politikai vonatkozásai a dolognak, mégpedig az, hogy amióta kémeknek szolgálatok vannak, azóta vannak leleplezések is, de ezeknek az a sajátossága, hogy ezt nem szokták soha nyilvánosságra hozni. Tehát most itt nem az a különös, hogy kémeket fogtak el, hanem az a különös, hogy ezt nyilvánosságra hozták. Tehát itt valami egyéb célnak kell lenni.
Köszönöm szépen, Feri,
én is köszönöm.
Csinálnak, nagyon fontos és nagyon érdekes, és a mai világban még bátor dolog is néha az igazságot elmondani. Feri Csilla, a Hurrend Társadalomtudományi Kutatóközpont tudományos főmunkatársa, aki mindezt elmondta nekünk. Köszönöm szépen neki, önöknek pedig köszönöm szépen az egész reggeli figyelmet. A mai műsor elkészítésében munkatársaim voltak Král Kevin, Studer Dániel, Balogh Kármen, Nemes Dáviddal voltunk itt a stúdióban, és a szerkesztő Petes Vivien volt, és Jánost hallották. A viszonthallásra. Köszönöm.